Monitor délután. Magazinműsor minden hétköznap 4-től 6-ig. A stúdióban Ércfalvi András.
Folytatódik a Monitor délután itt a Trend FM-en. Két vendégem, két szakértő a stúdióban, a KCG Partners-től, dr. Maglay Borbála és dr. Király Völgyi Krisztián ügyvédek. Fegyverexport jogi szabályozása és kihívásai 2025-ben Magyarországon és az EU-ban. Én azt mondtam, hogy ez egy száraz témának tűnik nekem, de meggyőztek arról, hogy ez nem így van. Sőt, Borbála azt is mondta, hogy két évvel ezelőtt, 23 decemberében már beszélgettünk a kettős felhasználású termékek export ellenőrzési rendszeréről, ugye?
Igen, ezek ugye olyan termékek, szolgáltatások és technológiák, amelyeknek polgári célú felhasználása mellett potenciálisan katonai célú felhasználása is van, például a hagyományos fegyverek, nukleáris fegyverek, vagy egyéb tömegpusztító fegyverek előállítására is alkalmasak lehetnek.
Tehát ezek még olyan kétfélék, ugye?
Igen.
De
igen.
Most már direktben a fegyverexport jogi szabályozásról beszélgetünk.
Meg a témát, igen, és kifejezetten a fegyverekről fogunk beszélgetni.
Sok minden átalakult, sok minden változott, ugye? 23 december óta ezt a bőrünkön érezzük, és ez nyilván itt is
lényegében
fontos lesz.
Igen, tehát az elmúlt két évben azért voltak olyan geopolitikai változások, amik a fegyvereknek a szabályozását is átalakították, úgy az Európai Unióban, mint a világ más területein, amik nyilván Magyarországra is kihatással vannak. Az elmúlt két évben új entitások és államok is kerültek fel az EU fegyverexport embargóinak listáira, így többek között a szomszédunkban is talál Ukrajnában zajló fegyveres konfliktusban érintett területek és szereplők, valamint Észak-Korea és Szíria, amely utóbbiak esetében a szankciók alapja inkább az emberi jogok súlyos megsértése és a tömegpusztító fegyverek elterjedésének veszélye volt.
Ez a dolog felpörgött itt nálunk, ugye azt lehet mondani meg ebben a régi Európában, ez amúgy is mindig egy ilyen téma volt, import, export, ha fegyverről van szó, ez egy élő dolog, de Magyarország valahogy ebből azért kimaradt az eddigi évekig. Nagyon óvatosan próbálok fogalmazni, majd ügyvéd
mondhatjuk, hogy kimaradt, viszont azt látjuk az elmúlt éveknek az a tendenciája, hogy mindenki elkezdett fegyverkezni, és erre az Európai Unió is reagált azzal, hogy bizonyos elveket rögzített, de igazából ez már évekkel ezelőtt megvoltak ezek az elvek. A kérdés az, hogy jelenleg mennyire tartják be, ugye, mert azt lehet látni, hogy gazdasági szempontból a fegyverkereskedelem az most az egyik legélénkebb piac.
Pont ugye, mint az olaj, hogy vagy betartják, vagy nem. Nem? Vagy
igen, egy... És az a durva, hogy a kettő összefügg, majd mondok egy gyakorlati példát. De az érdekesség az, hogy az Európai Unió tanácsa meghatározott 8 alapelvet, amit elméletileg ugye be kellene tartani a fegyverkereskedő országoknak. Csak hogy példaként említsek egy párat, ez a nemzetközi kötelezettségeknek a tiszteletben tartása, emberi jogok, humanitárius jogok tiszteletben tartása, az is egy cél, hogy a fegyveres konfliktusokhoz kialakulásához, súlyosbodásához ne vezessen az adott fegyvervásárlás, a regionális béke, biztonság, a baráti államoknak a nemzetbiztonsága.
Olyan országban, csak az elsőre visszacsak, hogy értsem. Olyan országban nem exportálhatok fegyvert, ahol mondjuk a humanitárius jogokat nem tartják tiszteletben.
Így van, elméletileg ez lenne a cél. Aha. Na de pont amit akartam mondani példa, hogy nagyon jó példa erre például a német fegyveripar, ahol azt látni az elmúlt pár évben, hogy hatalmas fegyvergyárak épültek, most csak a Rheinmetallra gondolunk, épült egy elképesztő nagy
autógyárakból is most fegyvergyár.
Így van, lesz. Igen, és például a Rheinmetall 15 hónap alatt felépített egy akkora üzemet, mint szerintem a BMW gyár Debrecenbe, és 350 ezer darab tüzérségi lövedéket akarnak legyártani 2027-ig. És csak hogy az előző témára kicsit visszakanyarodva, azt látni az ukrajnai háborúban, Gázában, illetve Jemenben is, hogy tele van egy német fegyverekkel a háború. És ugye kérdés, hogy ez hogy lehet, hogy juthat oda a fegyver, hiszen ezeket az elveket...
Hát, ha csak az első pontot nézem.
Így van, így van.
Aggályos.
És a válasz erre az, én ennek direkt utána néztem, erre nagyon kíváncsi voltam, hogy Németországban úgy működik ez a szabályozás, hogy a Nemzetbiztonsági Tanács hagyja jóvá az adott magáncégeknek a fegyver tranzakcióit. Tehát, hogy akarok fegyvert eladni, először oda megyek a Nemzetbiztonsági Tanácshoz, és megkérdezem, hogy adhatok el Jemenben mondjuk fegyvert. És elméletileg ezeket az elveket nézik, viszont azt látni, hogy 2024-ben például az összes ilyen kérelem 99%-át jóvá hagyta.
Pipa, pipa, pipa.
Pontosan. És emiatt elképesztő fegyverexport bizniszt gyárt igazából Németország, ami hát látjuk, hogy ezeknek a konfliktusokhoz maximum az eszkalációjához vezet.
Akkor miért is fontos most nekünk az Európa Európai Unió tanácsának 2008-944 KKBP közös álláspontja?
Ez egy nagyon jó kérdés.
Releváns bármilyen szempontból?
Elméletileg igen, tehát ez mindenkinek kötelezőnek kéne lenni, ugye ezek a hatóságok is ezt vizsgálják, viszont azt látjuk, hogy gyakorlatban most a európai, hogy is mondjam, felfogás, illetve a körülmények, hogy mindenki ebben a háborús lázban ég, nyilván a bizniszt is látnak az emberek, meg szerintem a felfogás most egyszerűen ez az elfogadott, ami nyilván szürreálisan hangzik mai fejjel, de ez a helyzet.
Én inkább azt mondanám, hogy az EU felismerte annak a szükségességét, hogy ebbe az irányba elmozduljon kicsit jobban az elmúlt pár évnek a szomszédunkban is zajló eseményei okán. Tehát, hogy ehhez is kapcsolódik az, hogy idén márciusban elindították a ReArm per Readiness 2030 kezdeményezést, ami lényegében egy fegyver export, illetve fegyverkezés ösztönző programnak is lehet nevezni, mivel engedélyt ad a tagállamoknak arra, hogy évente a GDP-jük legfeljebb 1,5%-ával növeljék a védelmi kiadásaikat, anélkül, hogy ez a többletköltség a költségvetési deficit számítás részévé válna, vagyis lényegében többlethiányt lehet okozni a költségvetésben, anélkül, hogy ez beindítsa azokat a mechanizmusokat, amiket lényegében a GDP hiány
egyébként a mentesség, ez a sáv mentesség, ez egy zöld folyosót kap a hadipar.
Költöd, akkor jó vagy.
Akkor nem számít hiánynak, igen.
És ugye, ami még érdekes, hogy ezt ráadásul hosszú lejáratú hitelekkel is támogatják. Tehát igazából az Európai Unió hitelez arra, hogy fegyverkezzél. Nyilván ez összhangban van azzal, hogy nem akarják azt, hogy a NATO-tól
függjünk. Hát meg USA, igen, meg egyfajta önellátás.
Egyébként van benne ráció, nem azt mondom, de elképesztő összegű, tehát ilyen 150 milliárd euró összegű hiteleket biztosítanak a tagállamoknak és Ukrajnának. Ez szintén fontos.
Igazából a KCG partner most mivel foglalkozik, vagy kinek hívja föl a figyelmét ezekre a változásokra, ezekre a létező és talán egyre inkább betartandó vagy betartott jogszabályokra, mert amikor azt gondoltam, hogy Magyarország is fegyveripar, akkor nekem inkább az import jutott eszembe, de hát a szakdolgozatból, a szakanyagból kiderült számomra, hogy itt nagyon komoly exportról is szó van, vagy szó lehet, vagy lesz majd.
Igen, tehát Magyarország is az elmúlt években azért aktívan bekapcsolódott ebbe az európai védelmi iparba, illetve annak fejlesztésébe, és elmondható az is, hogy itthon is új hadipari üzemek jöttek létre, köztük lőszergyárak, kézifegyvergyárak, illetve akár páncélzott járművek
összeszerelő üzemek. Nagyon gyakran rejmet áll a vállalkozó, vagy beszállító.
Igen, pontosan. És Magyarországon is egyre elterjedtebbek azok a cégek, akikre ezek a szabályok irányadóak lehetnek. Ezért az ő figyelmüket szeretnénk leginkább felhívni ezeknek a szabályoknak a betartása, és hogy hogyan működik az engedélyezés.
Volt is ilyen aktív megkeresésünk, akik átálltak ilyenre, illetve ilyennel foglalkoznak. Tehát érdekes, hogy ez egy olyan piac lesz, amivel gyakorlatilag mindenhol tanácsadók ezzel találkozni fognak. Hát ez nem tudom, hogy boldogság vagy nem boldogság, inkább az utóbbi.
Hát inkább csak tényhelyzet.
De ez azért lehet, mert amit az elején feltételeztem, hogy ez eddig azért nem volt ez ennyire jellemző, nem volt ennyire hangsúlyos. Tehát most már sokkal több maga az export-import, a jogi megfelelés, hogy mondták, a hatóságokkal való együttműködés, transzparens kockázatkezelés, rengeteg minden előjön. Az ESG-ről nem is beszél.
Hot topic. Azt szükséges itt kiemelni, hogy itt a laza szabályokról beszéltünk, de azért ez a terület, a fegyverexport, import, az egy nagyon szigorúan engedélyköteles tevékenység, mind Magyarországon, mind máshol. Különböző engedélytípusok léteznek, és önmagában már csak a szerződés kötéshez, illetve a tárgyalási folyamatokhoz is külön engedélyezésre van szükség, amit követ utána egy forgalmi engedély, illetve egy tranzit engedély is, aminek szintén különböző típusai léteznek, csak mondok egy példát, hogy akár azonos vevő, eladó és végfelhasználóra vonatkozóan akár egy ilyen keretengedély kiadását is tudja a hatóság eszközölni, illetve az is nagyon szabályozva van, hogy milyen feltételekkel lehet engedélyezni ezeket az ügyleteket, és milyen alapul fekvő dokumentációt kell az adott cégnek benyújtani a hatósághoz ahhoz, hogy bármelyik előbb elhangzott engedély az kiadásra kerüljön, és itt nagyon fontos kiemelni a végfelhasználói nyilatkozatot, mert ez az, amit a hatóság leginkább vizsgál, hogy ki lesz az adott célországban az a társaság, illetve az a személy, akinek végül ezek az eszközök átadásra kerülnek, és milyen célú felhasználás történik.
Ezt is olvastam az anyagban, hogy 23-ban Magyarország több mint 1 milliárd euró értékben importált hadianyagot. Tehát ez az import oldal, ezt tudjuk a hírekből. Igen, az export az érdekes lesz, meg izgalmas lesz, de azt is írták ebben az anyagban, hogy növelhető még ez a fajta import.
Igen, amiről beszéltünk,
az előbb hivatkozott,
hogy
szabadság. 1,5%-ra még van van ebbe keret, tehát valószínűleg ez a kiadások növekedni fognak, nem csak nálunk, hanem valószínűleg.
Tehát ez már 24-ben is több volt, mint egy 23-as adat.
Igen, illetve ami még talán fontos kiemelni, hogy ezeknek a cégeknek figyelniük kell nem csak az Európai Uniós, illetve a magyar, illetve az ENSZ-nek a különböző szabályozását és szankciós listáját, hanem az amerikait is, mert hogyha bármilyen alkatrész a fegyverbe amerikai eredetű, ha még egy csavarról is van szó gyakorlatilag, kis túlzással, akkor az amerikai szabályok is alkalmazandók rá, és azok nyilván jóval szigorúbbak, most nyilván az exportról beszélve. Úgyhogy a szabályok szerint belső megfelelési programot kell futtatniuk a cégeknek, illetve jogkövetkezményei is lehetnek annak, hogyha nem tartják be ezeket a szabályokat. Ez 10 millió forintig terjedő hatósági bírság, illetve büntetőjogi oldalról szabadságvesztéssel is sújtandó, akár az ügyvezető, illetve akár a cég ellen is büntetőeljárás kezdeményezhető.
De nem babra megy a játék.
Nem.
Ha már mondták az előbb, hogy volt már megkeresés a KCG-nél, azért ez most egy nagyon kecsegtető történet. Ebben van pénz, ebben van potenciál, és nyilván nagyon sok cég gondolkozhat azon, félig meddig hasonló profillal, hogy ebbe elindul, beindul. Itt láttam a különböző engedélyeket, és annyira büszke vagyok magam, eszembe jutott például a szállítmányozás, a logisztika, az előző beszélgetésben az volt, az ESG-nek nem viccből mondtam. Akár még látom tranzit engedély, ilyen engedély, olyan engedély. Itt azért egy terra incognita, nem?
Abszolút, terület, abszolút. Azért sok... minden összefügg, és mivel ez egy nagyon szigorú terület, ezért lényegében amelyik területébe bekapcsolódik, az egy szigorú piaccal néz szembe, úgyhogy...
És nagyon kemény versenytársakkal, akik nagyon figyelnek, ugye?
Abszolút, ezt mondhatjuk így is, tehát láttuk a Fegyverrepper című filmet Nicolas Cage-el, ahol láthatjuk, hogy hogy működik a fegyverpiac, és ez valószínűleg manapság sincs másképp. Csak hogy most az ESG-ről jutott eszembe még ezt a történetet elmesélem, hogy a szaúdiak például rengeteg fegyvert vesznek Németországból, és náluk által kötetett egy olyan díl, hogy mivel az orosz gázról, meg olajról a németeknek le kellett csatlakozni, ezért a díl szerint ezt a pótlást a szaúdiaktól veszik a németek, tehát onnan hozzák az olajat és a gázt, és igazából ennek a másik feltétele az volt, hogy ők viszont fegyvert hadd kaphassanak Németországból, és így kerülnek a fegyverek például a közel-keleti konfliktusokba, hogy Szaúdin keresztül annak cserébe, hogy oroszoktól nem vesznek olajat a németek. Tehát, hogy a piacok összefüggnek.
És bonyolult a marokkó játék, és egyet megmozdítok, akkor minden borul.
Pontosan, mint a dominó, de régen, hogy lényegében összefügg minden mindennel, és az orosz konfliktus ilyeneket okoz.
Mi a legtipikusabb kérdés most, ami befuthat egy ilyen ügyvédi társuláshoz, mint a KCG?
Én azt gondolom, hogy az engedélyezésnek a folyamata, a kapcsolódó engedélyi típusok, hogy mi az, amit az adott cég egyáltalán tevékenységet végezhet, milyen dokumentációra van szükség, abban megbízás, hogy ezt előkészítsük, hogy végigvigyük a folyamatot. Volt már egyébként kettős felhasználású termékek kapcsán ilyen megbízásunk, és azt is sikeresen végigvittük, tehát hogy én azt gondolom, hogy ez lehet most.
Én is így látom.
Nagyon szépen köszönöm, tényleg nem volt száraz téma. Fegyverexport, jogi szabályozásos kihívások 2025-ben a KCG Partners ügyvédei dr. Maglai Borbála és dr. Királyvölgyi Krisztián segítettek. Köszönöm szépen.
Köszönjük.
Köszönjük.
Monitor délután. Magazinműsor a 94.2.